Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Műhold felvételek bizonyítják, hogy nincs technikai akadálya a Barátság kőolajvezeték újraindításának, közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán. A miniszterelnök újra felszólította Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, hogy a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. Levelet írt Orbán Viktornak Magyar Péter. A Tisza pártelnöke arra kérte a miniszterelnököt, hogy együtt nézzék meg a Barátság kőolajvezetéket, és osszanak meg minden információt egymással az ország biztonsága érdekében. Egyúttal felszólította a kormányfőt, hogy az üzemanyagok áfáját és jövedéki adóját mérsékelje. Orbán Viktor a Facebookon reagált, hagyjuk a színjátékot, mindenki tudja, hogy Zelenszky elnök ezzel a magyar kormányt akarja megbuktatni, közölte a miniszterelnök. Bekérették az ukrán nagykövetet a külgazdasági és külügyminisztériumba a szomszédos országban továbbra is zajló kényszersorozás miatt, amelynek két újabb magyar nemzetiségű fiatal esett áldozatául, közölte Szijjártó Péter. A tárcavezető arról számolt be, Ukrajnában a háború fenntartása érdekében nyílt embervadászat zajlik az utcán. Egy magyar állampolgársággal is rendelkező fiatalt Beregszászról, az Odesszából odarendelt erőszakos embervadászok vittek el, annak dacára, hogy hivatalos felmentése volt a sorozás alól. Egy másik magyar nemzetiségű fiatal pedig, aki mentális problémákkal is küzdött, szintén elraboltak, és ő már el is tűnt, tájékoztatott. A miniszter hangsúlyozta, Ukrajnában egy teljesen reménytelen és értelmetlen háború zajlik, és ebbe önti a pénzt számolatlanul Brüsszel, és még több pénzt akarnak elvenni erre az európai emberektől. A 4IG hosszú távra szóló stratégiai jelentőségű nemzetközi együttműködéseket és keretmegállapodásokat kötött. Jászai Gellért elnökvezérigazgató kifejezte a vállalatcsoport elkötelezettségét a magyar védelmi ipar erősítése iránt. Hozzátette, az új megállapodások évtizedekre szólóan meghatározhatják a védelmi képességek fejlődését. A CSG védelmi ipari cég lányvállalata, a CSG Defense tulajdonrészt szerez a Rába járműipari holdingban. A 4IG tulajdonában álló Rába bekapcsolódik a CSG és a Tátra Trax export programjába. Részt vehet a 4IG SDT-vel a török Gidrán páncélozott járművek gyártásában, valamint a cseh Tátra katonai tehergépjárművek gyártásában. A Lockheed Martinnal amerikai-magyar integrációs program kezdődik, a Győri Széchenyi István Egyetem pedig biztosítja a mérnöki utánpótlást és a kutatási-fejlesztési együttműködést a védelmi ipar számára. Orbán Viktor egy új ipari korszak sarokkövének nevezte a megállapodást, miközben a háttérben egy több mint 1 milliárd eurós program, amerikai technológiai együttműködés és a közép-európai védelmi együttgondolkodás rajzol új erőteret a régióban, fogalmazott a miniszterelnök szavai alapján az Index hírportál. A külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatást nyújtott a közel-keleti helyzet fejleményeiről. Szijjártó Péter arról számolt be, a biztonsági helyzet egyre rosszabb, délelőtt az összes térségben működő magyar diplomáciai képviselet vezetője videokonferenciát tartott. Már 5059 fő a konzuli védelemre regisztrált magyarok száma. Leszögezte, a kormány mindent megtesz a térségben tartózkodó magyarok biztonsága érdekében, miközben a harci cselekmények egyre aktívabbak. Jelentősen emelkedett az olajára az iráni konfliktus miatt, ami a földgáz esetében is igaz. A kőolaj a dízel és a gázára is nagyon érzékenyen reagál arra a helyzetre, ha nem biztonságos a hormuzi szorosan történő átkelés, mondta a közmédiának nyilatkozva a MOL csoport értékláncmenedzsment ügyvezető igazgatója. Szabó Szabolcs szerint óráról órára változhat a helyzet. Ha csökken a behozható és a régióban elérhető nyersanyag mennyisége, az egyensúlytalansághoz vezet a piacon, és ez mindig árfelhajtó hatású, fejtette ki. Az amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok megbosszulja az amerikai katonák halálát, és a lehető legsúlyosabb csapást méri az iráni rezsimre. Donald Trump videóüzenetet tett közzé a Truth Social felületén. Az USA nagyszabású műveletet hajt végre, nem csupán azért, hogy a saját korunk és hazánk biztonságát garantálja, hanem gyermekeink és unokáink jövőjéért is, közölt az elnök, aki úgy fogalmazott, ez egy szabad nép kötelessége és terhe. A háború szerinte 4 hétig tarthat. Irán hivatalosan is bejelentette, hogy nem tárgyalnak az Egyesült Államokkal. Ali Larijani, az iráni legfelső nemzetbiztonsági tanács elnökének közléséről a Sky News számolt be. Irán azokat az országokat támogatja válaszul, amelyek amerikai katonai bázisnak adnak helyet, ezért érintett oly sok mindenki a Közel-Keleten. Végül az időjárásról. Derült az ég, gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással, és a folytatás is hasonlóan alakul. A hőmérséklet kedden hajnalban majd mínusz 3 és mínusz 2, napközben aztán plusz 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A 2026. februárjában megrendezett Zarándok Akadémia 5 a vallási turizmus egyik legfontosabb hazai szakmai fórumává vált. Idén Veszprém adott otthont a rendezvénynek. A műhely találkozó a várakozástól a tovább lépésig mottó köré szerveződött. Központi témaként kezelve a látogató, a fogadó és a környezet közötti mély kapcsolatot. Domjánné dr. Nyizsalovszki Ritával, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgetünk a Zarándok Akadémiáról. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az a témája, hogy Zarándok Akadémiát tartottak, szerveztek Veszprémben a közelmúltban, februárban. Ez már az 5. Zarándok Akadémia volt, a korábbiakról is beszámoltunk. Tekintsük át elsőként azt, hogy mi ez a Zarándok Akadémia, milyen jellegű összejövetel ez.
A Zarándok Akadémiát 3 úriember indította útjára. Bódis Gábor, csak hogy azért nevezzük őket mégis néven, a Metropolitan Egyetemnek az oktatója, Kadácsi Péter és Molnár J. András voltak az alapítók. Igazából az volt a céljuk ezzel, hogy a vallási turizmust megpróbálják behozni kutatási szempontból a mindennapokba. Hogy egy sokkal tudatosabb építkezés induljon el abban a hármasban, amit úgy nevezünk, hogy látogatók, attrakciók, fogadóhelyek és maga az út, ami összeköti őket. Tehát az volt a cél, hogy ezt a hármast minél részletesebben át tudjuk tekinteni hitelesen, és itt a hitelest azt egy ilyen szójátéknak is szánom, tehát hittel, vagyis hitelesen, hiteles tudással, hiteles információkkal, szakmaian, a hit oldaláról nézve, de mégis profizmussal. Azért, hogy mind a három oldalt tudjuk segíteni a látogatókat is, az attrakcióknak az üzemeltetőit, a menedzsmentjét abban, hogy ezt a folyamatot, ami tulajdonképpen a zarándokláson keresztül, az utazáson keresztül egy misszió is, a hitnek a missziója, ezt minél hitelesebben tudja mindegyik oldal megélni.
Ennek az 5. Zarándok Akadémiának mi volt a központi témája?
Ebben az évben a központi téma a következő volt: hatások a várakozástól a tovább lépésig. E köré a motto köré szerveződött, ez volt a központi téma. Úgyhogy a látogató, a fogadó és a környezet közötti mély transformatív kapcsolatot próbálják feltárni. Minél részletesebben, minél többféle formában, plenáris előadásoknak a keretében. Volt külföldi meghívott előadónk, akik online módon tartották meg az előadásukat, volt kerekasztal beszélgetés, és természetesen nem maradhatott ki a helyszínnek a bemutatása, bemutatkozása sem. Ugye Veszprémről van szó, a Királynék városáról, ahol éppen most értünk egy olyan szakasznak a végére, második felében, amikor a vár, mint egy komplex vallásturisztikai desztináció újult meg az elmúlt években. Én utoljára 3 évvel ezelőtt jártam ott egy kattárs rendezvényen, és ahhoz képest is óriási volt, kézzelfogható volt a változás, a fejlődés, az értékeknek a feltárása, a megőrzése. Ezeket tekintettük meg 4 vezetett túrának a segítségével, közelítettük meg először a várat, és utána itt együttesen jártuk végig ezeket a helyszíneket.
Akkor ez egy gyakorlati, úgymond konferencia is volt. Kik voltak ide meghívva, tehát akkor mind vallásturisztikai szakemberek?
Nagyon széles körre tárták a szervezők a kaput, tehát gyakorlatilag mindenki jelentkezhetett a rendezvényre, nem kellett hozzá végzettség, nem kellett hozzá a szakmában eltöltött idő, tehát abszolút laikusok is jelentkeztek. Nagyon büszkén jelentem azt, hogy a mi hallgatóink is a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésnek a tavaly végzett első éves évfolyamáról is voltak hallgatók, és most a második évfolyamon már sokkal többen vagyunk, és 7 hallgató szintén el tudott jönni erre a rendezvényre. Az előadók között számos egyetemen oktató kolléga volt, de voltak olyanok is, akik más oldalát művelik a vallási turizmusnak, volt közöttük programszervező, attrakcióknak a tulajdonosai voltak, a kegyhelyeinknek több képviselője megjelent. Például az én szekciómban volt egy zarándoklat szervező úriember is, Brunner Robert, tehát is megismerhettük. A vallási turizmusnak nagyon-nagyon sok szegmenséből érkező résztvevők voltak jelen, utazási irodák is megjelentek, úgyhogy nagyon-nagyon sok jó ember volt együtt.
Milyen előadások hangzottak el, mik azok, amiket kiemelnél, amikkel úgymond gazdagodtál?
A alapítóknak a köszöntője és egyben megalapozó gondolatai után Az első napon a plenáris előadást Mihalkó Gábor professzor úr tartotta, aki a Veszprémi Pannon Egyetemnek a professzora. Ő a jó helyet próbálta a kutatásainak a segítségével. Ez egy nagyon kiterjedt és egy nagyon részletbe menő kutatás, hogy mi az a jó hely. És ő ezt a jó helyet a kutatásai során most megpróbálta átfordítani arra, hogy mi a jó hely vallásturisztikai szempontból. Ez egy nemzetközi kutatás is, hogy mit tekintünk jó helyeknek, és ebbe már a modern eszközök, kutatási eszközök, modern platformok is a rendelkezésre állnak, mint például a különböző médiafelületek, közösségi felületek, és például kattintással, vagy a jó hely hashtagnek a vizsgálatával, számának, gyakoriságának, egyéb témákhoz való kötődését is vizsgálták ebben. Ebben az előadásában kimondottan olyan szűrést végeztek a jó hely közösségi felületeken való megjelenések között, amihez valamilyen módon a szent helyek, a vallásturisztikai helyek kapcsolódtak. És érdekes volt, hogy egy pár ilyen nagyon fontos fókuszpont jött ki ebből a kutatásból is, hogy a szent helyeknél nagyon fontos az, hogy ezek szent helyek és vallásturisztikai helyek, de a következő kifejezések jelentek meg, hogy jó érzés ott lenni, szép, nem elhanyagolható az sem, hogy fotóháttér, tehát fotóképek, és hogy maga az utazás, az út, amivel a látogatók megközelítik ezeket a helyeket. És érdekes volt, hogy még a sima, szimpla, nem szakrális jó helyeknek a kutatásánál előjött a gasztronómiai vonal is, hogy az is meghatározó egy hely szempontjából, hogy jó helye vagy nem, hogy a gasztronómia milyen. Érdekes módon itt a szent helyek esetében a gasztronómia az már teljesen alárendelt volt. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem kell az egyes vallásturisztikai helyszíneknek valami különlegességgel előrukkolniuk, sőt, ezt azért el is szokták várni az odalátogatók, de hogy például ez a szegmens itt a kutatás esetében ez háttérbe került. Ugye délután, amit említettem, a várost fedeztük fel, meglátogattuk a Főszékesegyházat, az érseki palotát, a Bíró Gicei házban kialakított múzeumot, és este volt a vacsora után még egy nagyon-nagyon különleges program. A szervezők között volt egy helyi civil szervezet is, méghozzá a Via Calvaria Egyesület. Eddig én sem tudtam róluk, illetve az egyik vallásturisztikai hallgatónk ennek az egyesületnek nagyon aktív részvevője, ő már egy picit mesélt, de most egy bemutatónak a segítségével áttekinthettük az ő munkájukat, ami tényleg fantasztikus. A Balaton felvidéken igen jelentős számú német kisebbség, sváb kisebbség élt korábban, mielőtt ugye a népességcserének a következtében őket a lakóhelyüknek az elhagyására nem kényszerítették a második világháború után. A lényeg az, hogy a német telepeseknél, a német ajkú lakosoknál nagyon nagy hagyománya volt a kálvária, elsősorban a kőből épült kálvária építkezéseknek. Éppen ezért a Balaton felvidék nagyon gazdag, szinte minden településen van kálvária. Hát ezek különböző felújítási fokban vannak, de a Via Calvaria Egyesületnek ez is az egyik célja, hogy ezeket szépen, folyamatosan, fokozatosan felújítsa, és ami a mi szempontunkból fontos, be tudja kapcsolni a vallásturisztikai vérkeringésbe. Ezt a munkát mutatták be, nagyon sok szép kálváriát láttunk, tehát nagyon nagy kedvet csináltak nekünk is, hogy ellátogassunk oda ezekre a helyszínekre, és végül a napot pedig egy ilyen helyi termékkóstoló zárta. Ezek a települések, akik megmutatták magukat a kálvárián keresztül ebben az előadásban is, hoztak pár jellegzetes ételt, innivalót, amit ezen a környéken elsősorban svábok készítenek.
A második napnak mi volt a programja?
A második napon, amit kiemelnék a programok közül, az két dolog. Egy online előadást hallgattunk meg Pablo Vidal tanárúrnak a segítségével. Ő egy spanyol kutató, és olyan módon került ő bele a képbe, hogy a Zarándok Akadémiának az egyik alapítója, Molnár Andris egy Erasmus pályázattal töltött kint az elmúlt ősszel pár hónapot Valenciában, és tulajdonképpen így került vele kapcsolatban. Igazából azt igyekezett bemutatni, hogy a Camino zarándoklaton túl is van élet Spanyolországban. Van zarándok élet, a vidéki, kisebb jellegű településeknek, a hegyi településeknek a zarándoklatát mutatta be, méghozzá Castellón tartománynak a hegyi kegyhelyein. Nagyon különleges volt az előadás, és nagyon izgalmas volt, mert ezek nagyon apró kis, pár száz fős kis településekről van szó, és a kegyhelyeik pedig nagyon magasan vannak tengerszint felett, fent vannak ezek a hegyek között. Elmesélte, hogy ezek a zarándoklatok nagyon sok évszázadra, középkornak az elejére nyúlnak vissza, viszont az 1960-as években ezek majdnem, hogy kihaltak ezek a zarándoklatok, majdnem megszűntek. És akkor egy közösségi kezdeményezéssel próbálták ezeket újra definiálni, újra megtalálni ezeket a helyeket, újra összefogni a közösséget, és gyakorlatilag ma már ezek kicsit túlnőttek a csak szakrális célokon. Ő úgy mondta, hogy négy dolog kapcsolódik össze napjainkban, mint hívószó ezekben a zarándoklatokban: az örökség, az örökségnek a megőrzése. Vannak, akik csak azért térnek haza a falujukba arra az egy alkalomra, amikor elmennek zarándokolni, mert a közösségnek az örökségét akarják megőrizni. Nagyon fontos szempont a természet, de megjelenik a sport is, és hát természetesen az egésznek az alapja a vallás, és ennek a négy tényezőnek a mixe, hogy ki melyiket érzi jobban hangsúlyosnak, mint motiváció, ez pedig teljesen egyénfüggő. Van olyan zarándoklat, ami csak 6 évente kerül megrendezésre. Egy pici 100 fős faluból indul, és mire felérnek a kegyhelyre, már 1500 fő az, aki megy. Érdekes volt egyébként, még itt a motivációját említette ő, hogy milyen motivációval indultak el az emberek annak idején a középkorban. Ez az egészség, a béke és az eső. Ezek a hegyvidéki zarándokhelyek azért alakultak ki ott, ahol kialakultak, mert ugye tudjuk, hogy a hegy, mint helyszín, mint a kivonulás helyszíne, ugye közelebb van Istenhez, közelebb van a mennyekhez, és az eső. Az eső volt a másik motiváció, ami a magasságot egyben így jelképezi. Tehát az eső ennek a térségnek az életében, a hit mellett, összefonódva azzal, nagyon-nagyon fontos motiváció tényezőjét játszott ebben.
Az előadásokon, illetve a városlátogatáson túl gondolom egy ilyen plenáris jellege is volt a konferenciának, megbeszélésnek, amikor konkrétan tapasztalatokat tudtatok cserélni.
Igen, még a délelőtt folyamán 3 témaköré szervezett kerekasztal beszélgetés került megrendezésre. Én a befelé irányuló hatások kötőjel látogató című kerekasztal beszélgetést moderáltam, erre kértek fel a szervezők, hogy ezt mint moderátor vezessem le, majd a végén pedig foglaljam össze a megszületett eredményeket. A mi szekciónkban Bódis Gábor, ugye az egyik alapító, Kis Róbert, Rihárd dékán a Kodolányi Egyetemről, Kovács Mihóca orsolya, a Barangoló család írója, a Szállásműhely alapítója, Koncz Attila teológus, a Matthias Corvinus kollégium Kolozsvári Képzési Központjának kutatótanára, és Brunner Róbert, aki a Tekerj Magdival kerékpáros zarándoklatoknak a szervezője, vett részt. Egy nagyon szép ívű beszélgetésnek lehettünk tanúi. Tulajdonképpen elindultunk a zajtól, és megérkeztünk a beszélgetés során a csendbe. Az első kérdés, amit feltettem a jelenlévőknek, az volt, hogy mi az első benyomás, ugye a mi szekciónknak, vagy a mi kerekasztal beszélgetésünknek a látogató állt a központba, hogy a látogató hogyan választ célpontot, mit él meg, hogyan él meg, mire van szüksége a szakrális helyeknek a látogatása során. Tehát az volt az első kérdés, hogy mi az első benyomás, mi az első hatás, ami a látogatót éri. És itt Koncatida teológus azt mondta, hogy igazából már van egy nulladik hatás. Ez a nulladik hatás, ez pedig még otthon éri az embert, amikor kiválasztja azt, hogy milyen helyszínre menjen. Már ekkor is nagyon, nagyon sok inger éri az utazni vágyót. Egy óriási média zaj van körülötte. Mindenki nyilván a saját termékét próbálja rátukmálni az éppen választás előtt álló látogatóra, és ez is volt egy kérdés, hogy ebben a média zajban mi az, ami hiteles, hogyan tudjuk meghallani az, amire nekünk szükségünk van, és ez tényleg egy igen jelentős kihívás. Szó volt arról, hogy milyenek a mai látogatók, mennyire tudatosak a látogatók, milyen elvárásokkal érkeznek a látogatók, amit nyilván pedig a fogadó oldalnak kell figyelembe venni. Nagyon tetszett az a kifejezés, ahol az idegenvezetőnek, mint szónak, kifejezésnek megtörtént az átértelmezése. Egy látogatónak nem idegenvezetőre van szüksége, mert ő már nem idegen, hanem kapcsolódik ahhoz a helyhez, hanem egy kísérőre. És nyilván függ a látogatónak is a pillanatnyi állapotától, attól, hogy egyébként milyen a habitusa, hogy mire van éppen szüksége. Több vezetésre, kevesebb. Bombázzuk-e információkkal a kegyhelynek, milyen területein bombázzuk, milyen típusú információkkal, hol vannak azok a pontok, ahol el kell engedni és csak kísérni, de ott van annak a lehetősége, hogyha szüksége van bármilyen információra, akkor ott álljanak mellette. És így jutottunk el a csendhez, hogy a látogatónak csendre is van szüksége, hogy utolérje magát, hogy meg tudja élni azt a helyet, ahol van. És ezt meg kell tudni teremtenie a fogadó helyszínnek is, hogy a kísérésen keresztül olyan helyeket, olyan időpillanatokat, akár fizikai teret biztosítson számára, ahol ez a csend elérhető lesz számára. Van, aki jobban igényli, van, aki kevésbé, és éppen ez a kísérésnek a lényege, hogy a kísérőnek erre valamilyen módon rá kell, hogy érezzen. És gyakorlatilag így ki is lehet mondani, hogy született egy ilyen mottója ennek a kerekasztal beszélgetésnek, amit itt a végén a kis Róbert Richard dékán úr fogalmazott ez egy mondatban, hogy mi a végső cél, mi a végső célja a látogatónak. A végső célja a látogatónak az, hogy megérezze a helyet, és érezze saját magát. Tehát ennél jobban szerintem talán nem is lehetett volna ezt összefoglalni. Szekció beszélgetéseket, vagy kerekasztal beszélgetéseket egy közös megbeszéléssel zártuk, ahol mindenki, a szekció vezető, kerekasztal moderátorok elmondták, hogy milyen gondolatok születtek az ő szekcióikban, és a végén pedig még köszönhettük egy búcsú, Ra Udvardi György veszprémi érsekatyát, az ő gondolatai zárták a rendezvényt, akinél szintén egy fontos mondatot szeretnék a mondani valójából kiemelni, hogy aki zarándok, az vállalja azt is, hogy formálódik. A zarándoklatban benne van, hogy ha akarjuk, ha nem, formálódni fogunk. Lehet, hogy csak egy kicsit, lehet, hogy nem úgy, ahogy elgondoltuk, és ezért nagyon fontos, talán már a kezdetektől, de ez már itt az én személyes gondolatom, amit még hozzá szeretnék tenni, hogy vannak, akik úgy indulnak neki a zarándoklatnak, hogy nagyon nagy elvárásokkal, hogy most aztán csodának kell történnie, most valaminek történnie kell az életemben, most válaszokat kell kapnom, de nem biztos, hogy azokat a válaszokat úgy és olyan mélységben fogjuk megkapni. Úgy gondolom, hogy ezt Istenbe kell helyezni, és meg kell érezni a helyet, ahová megyünk, és meg kell érezni önmagunkat, és így lehet, hogy csak csendes csodákat fogunk kapni.
a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! A Veszprémben megrendezett Zarándok Akadémiáról Domjánné dr. Nizsalovszky Ritával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Berkes László pápai prelátus Miskolc újdiósgyőri plébánossal beszélgettünk hivatásáról, a riporter Pap Ildikó.
Miskolci katolikus élet címmel könyve is megjelent. Ugye itt arról volt szó, hogy milyen életjelei vannak az egyháznak Miskolcon. Mit tart legfontosabbnak ezen a területen, hogy azokban az évtizedekben, amelyekről szól ez a könyv, milyen életjelei voltak a katolikus egyháznak?
Az élet mindennél fontosabb, és az élet mindig megmutatkozik valamiben. Az egyház számára ugye természetesen adva vannak, hogy mik az életjelek. Az emberek tartoznak ide elsősorban, a hívő emberek, akár a statisztikai adatoktól kezdve, a keresztelés, esküvő, temetés, elsáldozók, stb. A minden ünnepnapi vasárnapi szentmise, talán ezt hiányolom leginkább az első meg a második időszak közötti. Ebben látom legnagyobb különbséget, hogy akkor természetes volt az, hogy az a 2500 ember szívvel lélekkel ott van a templomban. És ahol összejönnek az emberek, ott el tudják tölteni az időt. Én gyerekkoromban is ezt az emléket hozom, hogy ahol a családunk, a nagy család nagyszülőkkel együtt összejött, ott nem volt gond az, hogy hogy töltsük el az időt. A hívek esetében is, hát most csak a fiatalságot említheném, talán egyik legnagyobb különbség egyik. Tehát abban lehet, hogy akkor a 100 fiatal, mert 4 ifjúsági csoporton volt mondjuk a Mindszenten, és bármikor 100 fiatalt össze lehetett szedni, és nem én rendeztem őket. Ők hívtak engem. Ők rendeztek engem. Ők igényeltek engem. Tehát én nekem csak ott kellett állni, ott kellett lenni, és ennyi. Mert ők elszórakoztak. Ma is elszórakoznak az emberek, de valahogy máshol keresik a szórakozási lehetőséget. Meg sokan még az sem. Egyetlen egy terület van, ahol a legszívesebben most elvannak a mai fiatalok, ez a sport. Meg a sportegyesületek. Ami nem mondom, hogy vetélytársa az egyháznak, mert teljesen más terület, de ott kap legtöbbet abból, amit az egyházban kaphatna. Hogy ez mikor döbbennek rá arra, hogy Krisztus közelében jobb lenni? Nem tudom. Hogy kik tehetnek erről, hogy a papok, mi tehetünk erről, vagy a szülők, szokták mondani, vagy maguk a fiatalok, mások. Tehát visszatérve a katolikus életre, minden szegmense fontos volt. És ha már itt a számok szóba kerültek, tehát egy időben úgy elkezdtem azt is, hogy volt egyfajta periódika benne, egyfajta visszatérés. Vagyis, hogyha 500-at kereszteltünk, akkor abból volt, mit tudom én, 150 elsáldozó, abból volt 70 bélmálkozó, abból volt 40-30 ifjúsági tanos, és így tovább. És ez következetesen mindig lehetett, tehát Egyrészt mondhatom úgy, hogy lekoptak néhányan, másrészt mondhatom azt, hogy tisztázott, megrostálódott, de mindenképpen maradt. Egy viszonylag tekintélyes szám minden esztendőben. És ezek egymásra rakódtak.
Akikre lehetett építeni.
És ezek évek távlatában már ebből létrejön valami. Ezt hiányolom most.
Itt jól érzem azt, hogy a papoknak nagyon fontos szerepe van azért ilyen közösségépítésben is?
Természetesen. De a pap bármit csinálhat. Régen még mondtuk azt, ifjabb papkorom, hogy hú, te tudsz focizni, te tudsz gitározni, milyen jó neked, ragaszkodnak hozzád a gyerekek. Volt benne valami, de most majdnem azt mondom, tudhatsz gitározni, tudhatsz focizni, ma ez most kevés. Vagy nem is tudom, mit lehetne mondani. Végső soron, akármilyen eszközökön keresztül kapcsolódik az ifjúsághoz, vagy a gyerekhez a pap, ami az ő feladata, az mindig az evangelizáció. Tehát mindig az evangéliummal szeretnék, vagy tudok csak egyedül operálni. Mással nem.
Ha már így a papok szerepére utaltam, nagyon fontos az is, hogy a következő generáció papjait felkészítsük arra, hogy mi várja őket. És erre is lehetősége volt László atyának, tanította az Egri Tudományi Főiskolán.
Hát igen.
Mit tart legfontosabbnak ma 2026-ban a papképzés terén?
Nyilvánvaló, hogy mindig ahhoz a korhoz kell készíteni fel őket, amelyikben élnek, amire ma szükség van. Nem kell többet tudni, mint régen, de lehet, hogy kicsit mást kell tudni. Régen is sok mindent tudtak. Nem én, az én korom, hanem a tőlem idősebbek. És az az érzésem, hogy nekik sokkal nehezebb lesz, mint nekünk volt. Sokkal nehezebb lesz, mert át kell törni egy falat. Nagyon nehezen áttörhető falat, hogy eljussanak az emberekhez, a családokhoz. Életem első felében fontos volt a házszentelés, fontos volt a családlátogatás, és nagy örömmel fogadtak bennünket, papokat. Öröm volt. Ma is megyek, tegnap is voltam, ezen a héten is megyek majd, de jóval kevesebbhez, és azt nem tudom, hogy hogyan lehetne beférkőzni olyan családokhoz, akiknek ez meg se fordul a fejében. Mint ha elfelejtették volna, hogy ilyen is van, ilyen lehetőség. Tehát nem lesz könnyű a jövő papságának az evangelizáció.
Lehet erre készülni? A szeminárium időszaka fel tudja készíteni a fiatalokat arra, hogy nyissanak jobban, vagy máshogy?
A gyakorlatra nem. Prédikálni is majd prédikálás közben fognak megtanulni, meg paposkodni is majd paposkodás közben fognak megtanulni. Ott az a fontos, hogy legyen egy lelki biztos képzettségük, egy bizonyosságuk, egy föltétlen ragaszkodásuk Jézushoz, meg az egyházhoz. Ha ez megvan, tehát hogy ne tudja őket eltántorítani semmi.
Ha ez megvan, akkor jöhet bármilyen
akkor jöhet
kihívás.
Bármi. Akkor jöhet bármi.
Kihívások mindenki életében vannak, László atya életében is voltak. 2 éves periódusokról beszéltünk, vagy egy fontosabb 2 éves időszakokról. Megemlítettük már a bencéseket, beszéltünk a sorkatonasságról, beszéltünk Rómáról. Kimaradt a 4., ami egy fontos tapasztalat, kihívás, lehetőség. Nem is tudom, hogy milyen szót adjak ennek. Budapesten attasé volt az apostoli nunciatúra attaséja 1991 és 93 között. Mi volt a feladata, mi volt a szerepe?
Hát a slematizmusban mostanában azt írják, hogy attasé, olaszul az addetto, semmi más nem jelent, csak egy beosztottat. Én voltam a magyar titkár, nuncius úr, nagyon-nagyon tisztelem, szeretem Angelo Acerbi nuncius urat, akivel együtt voltunk reggeltől estig minden nap, ma úgy értve, hogy minden étkezésnél is. Neki fönt volt az irodája, nekem lent volt a földszinten, telefonokat kellett fölvenni, és egy kis betekintést sikerült szerezni mind a magyar kormánynak a működésébe távolról, mind a nagyköveti kar testületnek a működésébe, mert ugye ő volt a doyen, és hát leginkább az egyháznak az életébe. Mondhatom azt, hogy itt néhány dologról még nem is szabadna beszélni, meg nem is kell beszélni, mert egyfajta, nem az, hogy titkos vagy ilyesmi, csak hogy hát ez a munkálkodás azért egyfajta rejtett, kissé rejtett munkálkodás. Itt a leginkább az volt a feladatom, hogy fordítsak ide-oda, angolból, olaszból, de leginkább olaszból, és kísérem a nuncius urat különböző helyekre, ahol ő szolgált. Hát itt is sok emlék meg élmény van. Néha sofőr volt, hát az első napot érdemes elmondani, amit nem gondoltam volna. Tám pénteki nap volt, ősszel, és zúgott az eső, egy Audi 80-as volt, azt hiszem, akkor a diplomata kocsi, és a sofőr nem ért rá.
Jól indult az első nap.
És az első órában nekem, akkor tessék, Budapesten, hát tanultam Budapesten, de annyira nem ismertem. Megyünk a TF-re, testnevelési főiskola. Hol van, hogy hol van.
És akkor még nem
sötét
volt ugye
volt.
GPS-se, semmi.
Nem volt GPS-se, semmi. És akkor az Antal József miniszterelnök tartott egy előadást, jó 45 perceset, és hát nekem ugye fordítanom kellett a nuncius úrnak, meg kísérni, mondani mindig, hogy merre, mit igényelnek. És még én voltam a sofőr is. Ez volt az első órám, így telt el. Hihetetlen volt, meg aztán sok minden érdekesség.
De ez szerintem egy fontos tapasztalat, hogyha rögtön az elején azt a mély vizet, ezt meg tudta úszni, úgymond.
Hát igen, szinte szó szerint.
Akkor innétől jöhetett bármi. Jól értem, akkor ez a két év, ez lehetőséget adott arra is, hogy politikai vezetőkkel egy picit közelebbi kapcsolatba kerüljön.
Nyilván nem politikai szinten, vagy politikai módon, hanem emberileg.
Emberileg, igen.
Emberileg. És ez jó a papnak. Pap mindenkihez hivatalos. Az Úr Jézus most áév van, Szent Máté evangéliumát olvassuk. Hát az egy vámos volt. Vámos, Zakeus is egy vámosok feje volt. És Jézus olyan természetesen vette fel velük a kapcsolatot. Volt, akihez nem ment el, vagy úgy nevezte, hogy igen, ugye tudjuk, de Jézus mindenkihez közel akart lenni, mint ember, mint emberhez. És velük is így mégis kialakult egy jó kapcsolat a későbbiek során, és amikor plébános voltam itt Miskolcon, a Mindszenten, akkor is gyakorlatilag az érsek úr, már akkor még seregi érsek úr, meg is bízott az, hogy tartsam a kapcsolatot a város vezetőivel.
És nem csak a város, hanem az ország vezetőivel is, vagy korábbi vezetőivel is. Őrizd kedves emléket ezek közül, a találkozások közül?
Hát az Orbán Viktorral való találkozás, akár egészen régebben is, amikor még kezdő miniszterelnök volt, vagy későbbiek során is, mezőkövetői időkoromban is, ott tartott egy előadást, illetve beszédet a templom előtt, és akkor természetes volt az, hogy a plébániára jön be egy fogadásra, másokkal együtt, és akkor ilyenkor van az embernek lehetőséget találkozni vele is. És a legfontosabb mindezekben az, hogy meglátni mindenkiben az embert. És ők is leginkább arra kíváncsiak. Ők sem a papot keresik mindenképpen, hanem az embert.
Az apostoli nunciatúrán töltött két évet követően Maklára került, ekkor már plébános volt, és onnét ismét Miskolc következett. Egy-két fontosabb mozzanat, hogyha van, akár a maklári időszakból, akár a Miskolc-Mindszenti plébános évekből, mi az, amit jó szívvel emel neki?
Maklárt azért említeném meg, mert mondjuk így, hogy az a hőskorra esik. Minden pap, idézőben mondom, hogy hőskor, a rendszerváltás után volt egy nagy felbozdulás. Minden településen. Én akkor Makláron töltöttem az éveimet, és olyan jó volt az, hogy úgy éreztem, hogy még szabadabban lehet hirdetni az evangéliumot, és az emberek is őszintébben voltak kíváncsiak mindenre. Hát Makláron a családi körök, hát nem is tudom hány család jött össze rendszeresen, főleg a téli hónapokban a plébánián, tele volt autóval az udvar, és több óra hosszát eltöltöttünk együtt. Én ezeket rekreációnak neveztem. Később itt Miskolcon is volt egy olyan, tehát a rekreáción azt, na, itt kötődnek össze a dolgok, ez a szó Pannonhalmáról származik. Ugyanis Pannonhalmán a novíciusok, meg a szerzetesek este, mikor megvolt a vacsora, és még nem feküdtek le, akkor összejöttek. Hát volt az idősebbek, elmentek akár tévét nézni, de a fiatalok a magiszternek a szobájában együtt voltak, ahol a magiszter rápöfékelt, mi pedig beszélgettünk. Zenét hallgattunk, kitárgyaltunk ezt, azt, amazt, újjáteremtődtünk, ez a rekreáció. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos minden hivatásban, minden életformában. Nagyon fontos, hogy az ember tudjon kikapcsolódni. És leginkább Krisztus közelében az egyházi kincstárból merítve lehet leginkább kikapcsolódni. Én ezt tanultam Pannonhalmán. Na és akkor Makláron, tehát a fiatal kisgyermek, már nem egészen kisgyermekes családokat, hanem olyanokat hívtam meg, ahol már gyereket otthon lehetett hagyni, nagyszülővel vagy anélkül, tehát már negyedikes, ötödikes, nyolcadikos gyerek is volt odahaza, és őnekik mondjuk így, hogy talán meg kicsit megszokottá vált az életük, és éppen ezért szükség volt egyfajta megújulásra. És nagy örömmel fogadták ezek a családok azt, hogy a plébánián együtt lehetnek, abba volt pingpongozás, beszélgetés, evés, ivás, ilyesmi, imádság és rendszeresség. Csodálatos időszak volt, és ez azért lehetett, mert maga a társadalomnak a légköre is olyan volt, hogy szabadok vagyunk, és azt teszünk, amit akarunk, megtehetünk mindent, ami javunkra szolgál. Tehát nem volt kényszeredettség semmiben. Ugyanez az ifjúsági hittanosoknál, az ifjúsági csapatnál, a templomban. Tehát ez a maklári időszak. Aztán ide kerülve a Mincentre, hát talán az egész életemnek az egyik középpontja ez, 16 év plébánosság egy helyen. Közben ugye főesperes, városi lelkipásztorkodásnak az irányítása, kapcsolattartása, város vezetőivel, ökumenizmus. Akkor az ökumenizmus nagyon-nagyon szépen működött. Nem sorolom föl már, hogy hányféle felekezet volt ott. Először a Mincenti templomban, később a egyetemnek az aulájában. Több száz meg ezer ember tudott összejönni ezekre az ima alkalmakra, és ott nyilvánvaló, hogy szükség volt arra, hogy ezek az emberek a templomon kívül is tudjanak találkozni. A templom az már megvolt, a plébánia, 6 pap is lakott ott, de nem volt alkalmas arra, hogy ott találkozni tudjanak az emberek, legalábbis 100-an vagy 200-an. Szükség volt tehát egy közösségi teremre, és ott azt hiszem az volt a legfontosabb fölépíteni a Milánymi termet, ahol az ezüst miséjében, mert az is arra az időszakra esik, 250-en ültek asztalhoz és ebédeltek.
Ha már Miskolcnál vagyunk valahol, az egész beszélgetésből nekem átjön az, hogy maga az ember mennyire fontos, hogy mindegy, hogy ahogy beszéltünk is róla, hogy politikai vezetőről van szó, vagy városi elöljárókról, mindegy a beosztás, mindegy a rang, az ember a fontos. Valahol én ezt érzem meg a László atya szavai mögött, és számomra erről tesz tanúbizonyságot az a gyönyörű kezdeményezés, amit elindított Miskolcon a Mincenti évei alatt. Köszönet a gyógyítóknak címmel gálaestet szervezett, amit azóta átvette egy egyesület ennek a szervezését, de ez is László atya nevéhez kötődik, hogy ráirányítsa a figyelmet azoknak az embereknek a szolgálatára, akiknek tényleg nagyon sokat köszönhetünk.
Tehát újból mondom, a rekreációra mindenkinek szüksége van, mint vasutasoknak is, sportolóknak is, vagy bárkinek, csak nem élnek vele. Vagy pedig a maguk kissé olyan, hogy mondjam, félszeg módján gyakorolják ezt. És mivel a templomban megfordult jó néhány orvos, tehát volt személyes kapcsolat velük, tehát nem akkor, mi nem azért, mert én beteg lettem volna, és akkor voltak, akik engem gyógyítottak, szó sem volt róla, hanem hogy ezt a réteget, amik lássuk be, hogy a gyógyítottnak az élete, mind az orvosoké, mind az ápolóké, azért mindig húzós. Ami azt jelenti, hogy el lehet benne fáradni, bele lehet keseredni, és ezért szükség van néha kikapcsolódásra, egy rekreálódásra.
Meg arra is, hogy elismerjék az ő tevékenységüket.
Meg hogy elismerjék őket. De nem üresen, hanem őszintén, komolyan. Mindenkinek erre van szüksége, hogy őszintén ismerjék el az ő fáradozását, és ezt nagy örömmel fogadták. Szent Lukács, a szent orvos, ugye, aki orvos is volt, az evangélista ünnepély, az október 18-ához kötődött ez, és szívesen jöttek, örültek neki, aminek a legfontosabb, de volt benne szentmise is, de a legfontosabb rész az inkább az volt a találkozás, beszélgetés, egy kis műsor, egy kis közvetlenebb hangulatú előadás, és így tovább.
Miskolci éveket követően Mezőkövesdre került a Jézus Szíve egyházközség élére, ahol 7 évet töltött el. Ez egy nagyon nagy búcsújáró hely.
Bizony. És ott kezdeném, hogy én megfordultam Mezőkövesden előtte már többször is, de a legemlékezetesebbek egyike az természetesen az, amikor a nuncius úrral voltam ott, mint az ő kísérője, és akkor még mondjuk így a búcsú a régi rend szerint ment. Hát mondhatom azt, hogy az én plébánosságomhoz kötődik az, ami nem volt könnyű, hogy a búcsúnak a rendjét egy picikét átszerveztük, mert maga a város is egy kicsit átszerveződött. Tehát az, hogy épült egy új templom, az új kis templom, ami nagyobb, mint a nagy templom, és amellett pedig kialakítottak egy tavat. A tó körül pedig sétányt. Tehát magától értetődő volt, megbeszéltem az érsekatyával is, ez természetesen is, hogy a búcsúnak a szokott rendjét, amihez nagyon ragaszkodtak, és ami hősies volt a mezőkövesdiek részéről, ahogy a kommunista korban végülis ezt ragaszkodtak hozzá, hogy tanúságot tegyenek a hitükről az utcákon, a körmeneteken.
És akkor még a szomszédos településekről, sőt nem csak a szomszédosokról,
hát hanem... Az egész országból, meg a határokon kívülről is jöttek.
Gyalog, meg lovaskocsival.
Bizony. Na, elég az hozzá, hogy átalakult egy másik rendszer, a templom marad a középpont, de a körmenet az megkerüli a tavat is. De a rendje módja maradt, tehát a matyó népviseletnek a megmutatása, a matyó vallásosságról való tanúságtétel, ezek mind-mind fontosak. A templomhoz, az egyházhoz való ragaszkodás. Hálát adok Istennek azért, hogy sikerült meghívni, és el is jöttek olyan jeles emberek, pápai nuncustól kezdve, bocsánat, hát pápai nuncius, de pápai püspökatya is volt ott. De azt, hogy sikerült megtartani, az egész papi működésemre vonatkozólag mindig áll ez a dolog, hogy minden szépet, jót és értékeset megtartani, megőrizni. Nem úgy, ahogy addig volt csupán, hanem amit lehet, egy kicsit újra is formálni. És ez mindenhol ez a lényeg.
És elérkeztünk ahhoz a ponthoz, 2018 után, most 2026 elején itt Miskolc Újdiós Győri plébánián beszélgetünk. Elérkeztünk, azt mondom, hogy az állomás helyei jelenlegi utolsó pontjához.
Igen.
Többszörösen visszatérünk Miskolc, és hogyha már kiadványt megemlítettem, akkor egy újabb kiadványt meg kell, hogy említsek. Vasárnapi Angyal? Volt egy ilyen kiadvány, ami kifejezetten fiatalokhoz, vagy családokhoz szólt.
És az ember próbál evangelizálni. Nyilvánvaló, hogy itt az egyházközség mellett, vagy az egyházközségben a katolikus iskola, a Szent Imre a katolikus iskola az, ami fontos. Ott is, ha már az emberekről van szó, tehát nyilván azok a tanárok, azok a gyerekek, és azok a szülők. Mindenkit megpróbál megszólítani ez az újság, aminek tényleg az a cím, hogy Vasárnapi Angyal. Az angyal, amelyik repül, amelyik hol itt, hol ott, hol amott jelenik meg, és amelyik hirdet, amelyik közvetít, amelyik hírt akar közölni. A5-ös lapon volt mindössze, de minden héten megjelent az egyházi, vagy az iskola évben. Fölkészített a vasárnapi szentmisére, énekek voltak rajta, a szülőkhöz volt néhány szó. Azt szoktam mondani, hogy gyerekek, vigyétek haza, és a konyhaasztalra tegyétek le. Nem baj, ha zsírcsöppen rá, ott legyen kéznél.
Olyan gyönyörű ez számomra, azt idézi vissza a László atya papi elmondatát, hogy veszem az üdvösség kelyhét, és arról beszélt, hogy ez a kehely ez egyfajta kapaszkodóul, mankóul szolgál. Ez a Vasárnapi Angyal kiadvány, ez pedig szintén egy ilyen kapaszkodó lehetett a fiatalok vagy a családok életében időről időre.
Vagy ahogy a sorvezető volt a gyereknél, vagy amikor az ember könyvet olvas, és akkor még gyerekkorában, akkor vagy egyenesen tudjon írni. Tehát valami segédeszköz, amivel az ember jobban megismerheti a fontosat.
László atya, elérkeztünk beszélgetésünk végéhez. Ha így egy-két gondolattal kellene megfogalmazni, akkor mi az, amit a legfontosabbnak tart a papi hivatásában, a szolgálatában?
Ezt a szóval, hogy providencia még nem nagyon ejtettem ki, pedig ez a legfontosabb, a gondviselés. Számomra az Isten következetesen, kitartóan, mint gondviselő Isten jelent meg az életemben, és mivel ezt én nagyon megtapasztaltam, én ezt szeretném tovább is adni. Vagyis, hogy érezzék meg az emberek azt, hogy az Isten mennyire törődik velük, mennyire fontos az Isten számára az ő életük végig. És a végigen nem azt értem, hogy itt a halálig, hanem jóval tovább, amit mi el sem tudunk képzelni. Hogyha így tudják élni az életüket, akkor a többi az már jön magától, hogy mikor mit tegyen. És az embernek illik a gonoszelő Isten iránt, hogy így mondjam, tisztelettel respektálni, tudomásul venni, elismerni, hálát adni érte.
Ezt szeretné továbbadni az embereknek. Igen. Én ehhez kívánom a jó Isten áldását, és hálás vagyok ezért a tanúságtételére, ezért a beszélgetésért. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Tisztítottál, a bűnből visszahoztál, így már veled járhatok, erős sziklán állhatok. Jézus megtisztítottál, a bűnből visszahoztál, így már veled járhatok, erős sziklán állhatok. Egy a vágya, egyre kérlek, adj erőt mindig, hogy veled éljek, egy a vágyam. Egyre kérlek, adj erőt mindig, hogy veled éljek, igazságban, bűségben, tiszta szívvel, békességben, szentségben, égi tűzzel. Jézus megtisztítottál, a bűnből visszahoztál, így már veled járhatok, erős sziklán állhatok. Egy a vágyat, egyre kérlek, adj erőt mindig, hogy veled éljek, egy a vágyat. Hogy veled éljek. Hadd éljek igazságban, szentségben, tiszta szívvel. Ó Jézus, békességben, hűségben, égi tűzzel.
Kedves hallgatóink, Berkes László pápai prelátus Miskolc újdiósgyőri plébánossal Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.